homokozó, de mit is jelent ez pontosan? Nem akármilyen homok van benne, és nem is akármilyen várakat lehet építeni benne.
Így van. Ez egy félig meddig realitáshoz, félig meddig virtuális valósághoz köthető homokláda. A neve inkább angolul szerepel mindenhol a világhálón, Augmented Reality Sandbox, ez magyarul kiterjesztett valóság homokláda. Először Debrecenben láttam ilyent, az Agora élményközpontban, és onnan jött az ötlet, hogy hát, ha egyszer meg tudom ezt valósítani. Most az elmúlt kalendarisztikus év végén lehetőségem volt egy ilyen befektetése, és akkor ezt meg is valósítottuk, hogy miből áll ez az egész. Egy 1 méter x 75 centis homokládát kell elképzelni, benne 100 kiló kinetikus homok, és egy speciális szoftver, meg egy speciális felszerelés értünk ez alatt, egy videoprojektort és egy Xbox szenzort. Ezeknek segítségével a vetítő a domborzati térképet vetít a homokra, szintvonalas domborzati térképet, és ezt a gyerekek amint modellálják, úgy változik élőben, tehát abban a pillanatban a domborzati térkép. Értjük itt ez alatt a domborzati szín megkülönböztetéseket, tehát hogy az alföldek ugye zölddel, a dombságok sárgás színnel, hegyek barnával, hogyha pedig elérjük a hóhatárt, akkor fehérre változik már az a rész.
Nem az első alkalom, amikor a hetes iskola valami újdonsággal lép elő, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Mindig arról beszélgetünk, hogy a hagyományos oktatási módszer mellett mit lehetne még. Hát mit lehetne? Hát ilyen kezdeményezéseket.
Az elmúlt egy évben rengeteget panaszkodtam barátoknak, ismerősöknek, hogy tényleg már tanástalanok vagyunk, hogy mit nyújtsunk a diákoknak, valami olyasmit, ami nincs egy kattintásnyira tőlük. Mert hogy nemrég javított ki egy ötödikes gyerek, hogy tanárbácsi, már nem annyi holdja van a Szaturnusznak, hanem annyi, mert hogy felfedeztek újabban még kettőt. És megnéztem, és igaza volt. És akkor tényleg valami olyasmit kell nyújtsunk, ami közelebb hozza őket a valósághoz, de úgy, hogy ők azt tényleg általunk tanulják meg, általunk tanulhassák meg. És ezt kezdve a tanítónéniktől, ugye, akik negyedik osztályban tanítják a domborzati formákat, ötödik osztályban is tanítjuk külön a domborzati formák sajátosságait, aztán hatodik, hetedikben, amikor a világ országait tanítjuk, akkor a mellette levő táblára például kivetíthetünk egy országnak a térképét, és azt a gyerekek le kell modellezzék lehetőleg minél közelebb a realitáshoz. Kipróbáltuk már az elmúlt napokban, hatalmas nagy sikernek örvend. Én azt várom, hogy a vírushelyzet majd megengedje azt, hogy más iskolákból is hívhassunk gyerekeket, mert hogy természetesen ezt nem akarjuk csak magunknak megtartani.
100 kiló homokra kivetítünk egy térképet, aztán olyanná gyúrhatjuk magunk számára, amilyen is szeretnénk. Tehát tényleg hatalmas izgalom van ebben, meg abszolút, tehát a gyermek, ha egy domborzati formát ugye kigyúrhat, az valószínűleg jobban megmarad az emlékezetében is, vagy ha mondjuk Erdélyt, Romániát kell megformálja, akkor valószínűleg meg fogja jegyezni, hogy hol milyen határai vannak.
Így van, és tényleg ezek a színvonalak is reálisan ábrázolják, hogy hány métertől kezdődnek a dombságok, a fennsíkok és a többi. És a kollégák már elkezdtek gondolkodni, hogy milyen más tantárgyaknál tudnák ezt felhasználni. Ugye irigykednek most a földrajztanárokra, hogy nekünk van a legnagyobb esélyünk ezt használni, de ugye a történelem tanár is például középkori várakat tud megmintázni ebből a homokból. A gyerekek hoznak otthonról legó tornyokat, bástyákat, azokat elhelyezik stratégiailag a homok tetején, de már a rajztanárnő is gondolkodott, már a vallástanárnő is gondolkodott a világ teremtését megmintázni, meg hasonlók. Úgyhogy a lehetőségek valójában csak ahhoz mértek, hogy a tanárnak mennyire tág a fantáziája, meg a gyerekek, hogy miket találnak ki.
Iskola másként, ez az érzésem, amikor így hallgatlak, hogy valami más oktatási módszerrel hozzáférni a gyermekhez. A hetes iskolával kapcsolatosan azért mondtam, hogy nem az első újdonság, mert ugye itt hallottuk már néhány évvel ezelőtt, hogy kinti osztályteremben próbáltuk. Kettő, most itt mondja, pontosít nekem Sándor, hogy két ilyen kinti osztályteremmel is rendelkeztek, és ez szerintem mind jó és követendő példa. Én nagyon remélem, hogy Marosvásárhelyen is nem csak egyre több iskola érzi úgy, hogy igen, ez az út. Ehhez mi kell, egy kreatív iskolaigazgató többek között, vagy jó pályázati lehetőség, vagy mire van szükség, hogy egy iskola a fejlődés útjára lépjen e téren?
Ez egy jó kérdés, tehát én most nem magam szeretném fényezni. Valójában tényleg nyitott szemmel kell járni a világban, mert én sem vettem volna észre ezt a lehetőséget, hogyha nem kutattam volna ilyen lehetőségek után. Nem egy óriási befektetés, tehát azt kell mondanom, igen, egy magánember számára, hogy otthon ezt elkészítsd, az nem igazán lehetséges. Viszont egy állami intézmény számára ez lehetővé válik abban az esetben, hogyha azt a pénzt, amit kapsz a hivataltól, azt úgy osztott szorzott, hogy az jusson is, maradjon is. mondjam azt most, hogy ne összegekről beszéljünk, hogy ez az egész befektetés körülbelül 3 hónapnyi tisztasági szer, meg az élelmhelyiségekre szánt szerek mértéke. Tehát nem egy olyan, és ez nem úgy kell érteni, hogy én most 3 hónapig nem teszek az élelmhelyekre WC-papírt, vagy nem szerzek be tisztasági szereket az iskolának, hanem nem egy fenomenális nagy összegről van szó. Természetesen szükség volt hozzá arra is, hogy legyenek olyan ismerőseim, barátaim, akik segítettek a megvalósításban, úgy a szoftver beállításában, tehát a program, számítógépes program beállításában, az vett fel csak 3,5 órát, és a homokláda összeállításában ott az iskolánk munkása, aki nagyon ügyes kézügyességgel rendelkezik, összeállította. Szaktanácsadást kaptam informatikus barátoktól, hogy mit érdemes megvenni, és így tovább.
Azért is kérdezlek, mert nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy az iskoligazgatók annyira el vannak a bürokratikus teendőkkel, ezzel a rengeteg papírral, jelentéssel, és hát ahogy Orsi mondta, egy nagyon nehéz évet, 2 évet zárunk, tehát amikor azt hittük, hogy már nincs lehetetlen, akkor jött egy újabb forgatókönyv, és hogy mindezek mellett lépést tartani, és azt mondani, hogy igen, az én elsődleges célom továbbra is az, hogy tanár vagyok, pedagógus vagyok, illetve hát a gyerek az, akiért az iskola van, és nem fordítva. Tehát, hogy emellett kérdem, hogy az a fajta kreativitás és lendület, amely ehhez szükséges, az honnan jön, és honnan motivál téged, hogy igen, érdemes ezt, vagy ilyen formában érdemes ezt továbbvinni.
Mindig úgy próbáltam az intézményt is vezetni, meg a tanóráimat is megszervezni, hogy ilyen think outside the box elven, tehát, hogy törjünk ki valójában a komfortzónánkból, merjünk az ismeretlenhez nyúlni, merjünk merészebb dolgokat bevállalni, mert hogy ugye, aki mer, az nyer, és rá kell erre mindenki jöjjön, hogy tényleg a mai világban, a mai diákokkal, a mai generációval csak úgy lehet nem hogy eredményt, hanem csak úgy lehet élvezhető eredményt elérni, hogy valami újat nyújtunk, ahogy már megint ismételnem kell magam, ami nincs egy kattintásnyira tőlük. Mert hogy bármilyen információt mostanában már meg tudnak szerezni egy kattintással.
És milyen jó, hogy nem azt mondod, hogy ebben az országban nem érdemes, ebben a tanügyben nem érdemes, hogy rendben, én itt vagyok még nem tudom hány évig, de aztán mi lesz, jól van így most, ahogy vannak a dolgok.
Dehogy nem, ez nagyon is érdemes, mert tényleg az elmúlt 2 napnak a feedbackje az már megérte ezt az egész befektetést. Még nem sikerült minden osztályt bevezessek ide. Ez a láda az informatika laborban van elhelyezve, és oda járulnak be a gyerekek természetesen a biztonsági körülményeknek megfelelően, és a feedbackek, mondom, eddig bőven elegendők voltak ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ez már is megérte.
Már csak az kellene, hogy egy iskolába járhassanak gond nélkül a diákok.
Igen.
Most zárul az első fél év, milyen kilátások vannak a továbbiakban, vagy láttok-e legalább, nem tudom, 100-150 métert előre ebben a tervben?
Nem igazán. Ez az igazság, hogy nem igazán látunk. Még semmi konkrétumot nem kaptunk a tanfelügyelőség részéről sem. Újabb tesztek még nem érkeztek, mert elakadtak valami licit kontesztálásokkal. Még azt sem tudjuk, hogy ki fogja a teszteket végezni, otthon a diákok, vagy mi az iskolában. A legutolsó hír az, hogy most már nem lesz köthető az online vagy on-site iskolai járás ahhoz, hogy hány százaléka oltott a tanári közösségnek, hanem legújabb információim szerint ahhoz lesz köthető, hogy a megyében hány százaléka van elfoglalva az intenzív osztályos ágyaknak. Hogyha ez valójában így lesz, akkor én azt kell mondjam, hogy Maros megyeiek eléggé megjártuk ezt, mert hogy ugye hoznak, tudtam szerint más megyékből is hoznak ide Maros megyébe betegeket, és úgy értettem, hogy ha 75%-a betelik az ágyaknak, akkor az iskolák online-ba kerülnek, és csak akkor kerülnek vissza, hogyha 70% alá esik ez az ágy kapacitás.
Én sosem értem, megmondom őszintén, ebben a logikát, tehát ebben a logikátlan helyzetben próbálunk valami kapaszkodót adni mi is hallgatóinknak minden reggel, de hogy nagyon nehezen tudjuk követni mindezt, és azon gondolkodom, hogy mennyire kell rugalmasnak lenni egy tanárnak, hogy ezt napról napra, vagy hétről hétre feldolgozza, továbbítsa, és hogy a gyerek is megértse. Mert hogy, és valahogy szülőként is, tehát hogy a ti esetetekben azon gondolkodom, hogy mit mondasz otthon a gyereknek, hogy ma mész iskolába, holnap nem, holnap után ebben a forgatókönyvben, tehát hogy ez mennyire kavarja fel például az ők életüket, mert ugye erről sokkal kevesebbet beszélünk, ugye? Ott a rendszer, ott a tanár, de ott a gyerek, pláne egy kisebb gyerek esetében, aki teljes bizonytalanságba próbálja elsajátítani az alapvető dolgokat. lépést tartunk, persze, csak hogy hogyan.
Igen, így, ahogy mondod, főleg a legkisebbeket érinti ez a legdurvábban, mert ők még nem fogják fel ezt az egészet, hogy most miért nincs az osztályunkban egy beteg gyerek sem, és mégis megyünk haza. A nagyobbaknál megoszlik a vélemény, mert hogy van olyan nagyobb osztályos diákunk, aki várná az online-t, van olyan, aki nem várja, tehát ott tényleg megoszlanak a vélemények, de mi tanárok sem tudjuk követni, nem, hogy a diákok megértsék ezt az egészet, és a másik hír pedig az, hogy most már nem egy fertőzött diák kell legyen egy osztályban ahhoz, hogy az osztály online-ba vonuljon, hanem három, tehát ezt a számot is megemelték, mert hogy az új Omikron az nem annyira veszélyes, és ezért megemelték egyről háromra ezt a számot. Ez még nincs törvénybe foglalva, de ezt rebesgeti mindenhol most már a minisztérium, és ugyanúgy egy iskola online-ba kerül, hogyha fele plusz egy az osztályoknak online van. Tehát ember
ez
legyen
már
a talpán, aki,
ember
legyen a talpán, aki ezt követni tudja tényleg.
Nem is beszélve arról, ugye, hogy itt milyen más hátrányok származnak, ami előnynek tűnhet. Például látom, hogy most ugye az ösztöndíjak kapcsán előjött az a, hát problémának mondom, hogy nagyon sok helyen olyan magasak az átlagok, amelyek kijöttek a diákok számára az online térből, ugye, hogy azt mondják, hogy nem ez a valóság.
Tehát, hát valószínűleg nem
reális. A felmérő vizsgák nem ezt mutatják. Tehát gondolom, ezt ti is tapasztalják.
Igen, igen, sokkal több ösztöndíjasunk volt az elmúlt évben, amikor javarészt online volt az oktatás, mint például most. Ugye most megemelték 950-re a minimális ösztöndíj lehetőséget, így most sokkal kevesebb ösztöndíjasunk is lesz, és ez is zavaró, hogy a diákok teljesen másképp kell teljesítsenek, vagy nem kell, hanem teljesen másképp teljesítenek online és időszakban, és akkor, amikor fizikai jelenléte az iskolában vannak.
Lehet, hogy nincs rá válasz, de igen, hosszú távon ennek milyen hatása lesz az oktatási rendszerünkre, illetve az oktatás minőségére, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy olyan a társadalom, amilyen az oktatási rendszere. Ha a mi román államunk csak x százalékot fordít az oktatásra, mely ugye itt nálunk nagyon pici, akkor hogyan számíthatunk arra, hogy egy életképes társadalomba fognak azok a gyerekek felnőni, illetve hogy belőlük lesznek majd ugye a felnőttek és az ő gyerekeik tovább, tehát hogy itt egy generációs problémáról is beszélhetünk, azt hiszem. Lehet ennek látni a hosszú, illetve a rövid távú hatását ennek az egész kialakult rendszernek? Nem csak itt nálunk, hanem akár világszinten?
Hát erre nem vagyok én annyira specialista, hogy én ezt megmondhassam. Szerintem erről doktori dolgozatok fognak készülni, hogy ez pszichésen, meg fizikailag, meg oktatási szempontból hogyan befolyásolja a gyerekeket. Én viszont nem lennék annyira pessimista, tehát én bízom benne, hogy egy megfelelő családi háttérrel, egy megfelelően felkészített pedagógus csapattal, ez azért szinten tartható, sőt, mi több, ugye egy olyan világot élünk, amikor nem zárkózhatunk el teljesen a idézőjelben mondom, a kütyük elől, és akkor még az online oktatás is hasznukra válhat a diákoknak, hogyha ez úgy van megtervezve és megszervezve, ahogy kell. Hogy mi lesz 5 év múlva, mi lesz 10 év múlva, nem tudom, de mondom, én azért annyira pessimista nem lennék, mert mindenből ki lehet hozni a pozitívumot is, csak megfelelően kell hozzáállni, és ez olyan szülők is kellenek, akik ugye támogatják a gyereket úgy online, mint on-site, és a többi pedig már a jövő kérdése.